Üdvözlök mindenkit, ez itt az Evlelkész Podcast, és a mai adásban öt olyan dologról lesz szó, amit másképpen mondanak a katolikusok és a protestánsok. De mielőtt belevágnánk ebbe a témába, azelőtt felhívom mindenkinek a figyelmét a feliratkozásra. Iratkozzatok föl az Evlelkész csatornájára minden lehetséges fél és fajta fórumon és platformon, YouTube-on, Spotify-on, Podbean-en és a Facebookon is lájkoljatok. És hogyha ezt megtettétek, akkor tegyétek meg mindenképpen ugyanezt a Kötőszó Evangélikus bloggal is, hiszen ez az adás is a Kötőszó Evangélikus bloggal együttműködésben készül a számotokra, és azon túlmenően, hogy mondjuk lájkoljátok a Facebookon, mindenképpen látogassatok el a kötőszó.blog.hu-ra, mert ott a legjobb helyen vagytok ahhoz, hogy megtudjátok, milyen a világ, nem csak, de elsősorban luteránus szemmel. És még egy fontos feliratkozási lehetőséget hadd osszak meg veletek. Egy új podcast adás indult el, amelyben én is részt veszek, úgyhogy keressetek rá a Szóban Forgó podcastra a YouTube-on és a Spotify-on is, de meg fogjátok találni majd mindig a Kötőszón is, illetve én is megosztom majd mindig a csatornámon ezt a podcast adást. Ebben az adásban ez egy teljesen új podcast adás vagy csatorna, kinek hogy tetszik, tehát nem egy darab epizódról van szó, hanem egy új podcast csatornáról igazából, ahol is Szlaukó Bobál Orsolya kolléganőmmel együtt kibeszéljük az egyháznak a dolgait, tehát alapvetően ez az egyházzal foglalkozó, egyházzal közélettel, egyházi közbeszéddel és az egyházat érintő fontosabb témákkal foglalkozik ez a podcast adás, úgyhogy már a nulladik adás az meg is jelent, ezt meg is találjátok, ezt is lájkoljátok, kövessétek, iratkozzatok fel, és biztos vagyok benne, hogy nagyon jó lesz és tetszeni fog nektek, én nagyon élvezem ezeket az adásokat is, úgyhogy bátorítalak benneteket erre is. A már előbb elhangzottakon kívül is lenne még egy-két szolgálati közlemény itt az adásnak az elején. Az egyik az az, hogy talán észrevettétek, hogy egy kicsit furcsa a hangom, vagy hogyha nem vettétek észre, akkor mondom. Ez azért van, mert nemrég jöttem ki megint a Covid-ból, és az igazság, hogy ez a második Covid, ez megváltoztatta a hangszínemet, vagy hát olyan, mintha mindig egy kicsit orrhangon beszélnék, vagy mindig egy kicsit rekedtebb lennék, de ez valahogy nem akar elmúlni, már jobb, mint volt, reméljük hosszú távon el fog múlni, de hát most ez így van egyelőre, úgyhogy bocsi ezért, nem tehetek róla. Másik szolgálati közlemény pedig az, és ez már a mai adásunkra vonatkozik, ugye öt dolog, amelyet másképp mondanak a katolikusok és a protestánsok. Ezzel kapcsolatban, tehát ma az adás menetével, vagy az adás tartalmával kapcsolatban szeretnék még egy-két dolgot elmondani itt az elején, mielőtt tényleg belevágnánk ebbe az öt pontba. Ez az egyik pedig az, hogy nyilvánvaló az, hogy amikor van egy dolog, ami az egyházban történik, és arra más kifejezést használ egy protestáns, és más kifejezést használ egy katolikus, akkor ennek lehetnek csupán terminológiai okai, tehát az, hogy az egyik így mondja, a másik úgy mondja, azért, hogy ezzel különbséget tegyünk, vagy éppen így alakult ki a felekezetnek a történetében, mondhatjuk így, hogy keresztényi szempontból nézve szubkulturálisan másképpen alakultak a fogalmak, lehet egy ilyen szimpla oka is, viszont nagyon sok esetben ennek tartalmi okai vannak, hogy látszólag ugyanarra a dologra más kifejezést használnak katolikusok és protestánsok. És hát azt is meg kell jegyezni, hogy bár úgy tűnik, hogy itt tulajdonképpen két oldal van, tehát ilyen bináris a dolog, hogy vannak a protestánsok meg a katolikusok, de azért ez nem egészen így van, ugyanis, és ezt majd minden egyes pontban el fogom mondani, hogyha különbséget kell tenni, mert hogy azért a katolikus egyház sem egységes. Tehát, hogy sokszor, főleg protestánsként az van a fejünkben, hogy a katolikus egyház az egy homogén tömb, de hát nagyon nem így van. Tehát olyan iszonyatosan széles a spektrum magán a felekezeten belül is, hogy talán sokkal színesebb ám, nem csak méretéből kifolyólag, vagy a nagy számok törvénye miatt, de sokkal színesebb is, mint egy-egy protestáns egyház, mind a teológiai gondolkodásban, mint pedig a gyakorlatban. És hát a protestánsokat sem lehet egy tömbbe bezárni, és azt mondani, hogy vannak a protestánsok. Amúgy, hogyha ez érdekel benneteket, maga a protestáns fogalom, akkor belinkelem ide azt az adást, amire sokszor fogok hivatkozni ebben az adásban, mégpedig a mi a különbség a reformátusok és az evangélikusok között, ott beszélek erről a fogalomról, hogy ez tulajdonképpen mit jelent. De visszatérve, tehát hogy a protestánsok sem egy nagy tömb, tehát nem véletlenül van annyi protestáns felekezet, mint amennyi van. Tehát hogyha mindenki mindenről ugyanazt gondolná, akkor nem lenne ennyi, hanem egy lenne, vagy kettő, vagy három, de nem tudom én, 100 darab. És hát így, amikor egy-egy fogalmat tárgyalunk majd, attól még, hogy mondjuk A katolikus, meg B katolikus ugyanazt mondja, lehet, hogy nem ugyanazt érti alatta, és attól még, hogy az egyik protestáns felekezethez tartozó, meg a másik protestáns felekezethez tartozó ugyanúgy mondja, az megint nem jelenti azt, hogy ugyanazt is gondolják róla. És hát ezekben az összehasonlításokban, amiket én szoktam tenni, és egy csomó ilyen adás van, majd ennek is a lejátszási listáját belinkelem arról, hogy mi a különbség, lejátszási lista, ahol a különböző felekezetek egyházaknak a különbözőségeit tárgyalom. Tehát itt, amikor én ezeket elmondom, akkor nyilván van ennek egy objektív része, tehát igyekszem a legjobb tudásom szerint elmondani azt, ahogyan vannak a dolgok. Másrészt azonban én evangélikus vagyok, tehát nyilván én úgy gondolom, hogy az, amit mi mondunk, és ahogyan mi mondjuk, az úgy van jól, nyilván azért tartozom ide, ha nem lenne így, akkor nem ide tartoznék, hanem máshova. De akik régóta követik a csatornát, azok pontosan tudják azt, hogy én nem azért csinálom ezt, mert bántani akarok másokat, hanem egyszerűen próbálok ránézni a saját magam hitére, gondolataira, és más egyházaknak a megfogalmazásaira, gondolataira és teológiájára is, és szerintem akkor lehet igazán az embernek tisztában lenni saját magával, ha azzal tisztában van, hogy az ő egyháza, vagy az ő felekezete, vagy az ő közössége mit tanít, és ehhez képest a többiek mit mondanak. Úgyhogy ebben semmi szeretetlenség nincsen, hanem egyszerűen csak a hovatartozásomnak az aláhúzása, mondjuk így talán a lehető legegyszerűbben. És talán még egy utolsó dolog itt az elején, az pedig az, hogy itt elsősorban ebben az adásban a fogalmakat fogjuk tárgyalni, azaz maguknak a szavaknak a jelentését, illetve azokat az irányokat vagy gondolatokat, amikre maguk a kifejezések utalnak. Tehát nem fogunk minden egyes témába vagy fogalomba, történésbe mélyen belemenni, mert arra nem lenne idő egy adás keretén belül, és majd egy csomó korábbi adásra fogok utalni, amiknek a linkjeit szintén be fogom tenni a leírásba, ahol ha érdekel benneteket bővebben is tartalmilag az a dolog, vagy az az esemény, vagy az a cselekmény, vagy az a gondolat, akkor ott utána tudtok nézni, vagy egészen pontosan utána tudtok hallgatni. Na, de akkor nézzük, hogy mi ez az 5 fogalompár, amivel most foglalkozni fogunk. Elsőként az úrvacsora és az áldozás lesz a témánk, utána mise és istentisztelet, majd a harmadikként bérmálkozás, illetve konfirmáció, negyedikként a katolikus vagy egyetemes, ötödikként a pap és a lelkész, és lesz egy plusz egy, nyilván azért van az 5 a címben, mert az jobban megfogja az embert, mint a 6. Úgyhogy, és a plusz egy, ahogy ezt is szokták mondani, ugye akár a YouTube-on is, hogy honorable mention, a keresztény és a keresztjén, ami amúgy kakuktojás lesz, de majd erről ott fogunk akkor beszélni. Na akkor nézzük az első, az úrvacsora, illetve az áldozás. Ugye az úrvacsora, vagy az áldozás, az központi helyet foglal el mind a katolikus, mind a protestáns egyházaknak a többségénél, vagy hát nagy részénél, ugye a katolikus egyházban bizonyosan, a protestáns egyházaknak pedig egy jó részénél központi szerepet játszik. Mire utalnak maguk a fogalmak? Látszólag ugyanarra az eseményre utal ez a két fogalom, hogy áldozás és úrvacsora, és talán egy külső szemlélő számára ez így is van, de valójában ez a fogalompár például egy olyan fogalompár, amiben maguk az elnevezések nem csupán a különbséget próbálják meg kihangsúlyozni protestáns és katolikusok között, ami mondjuk a praktikus gyakorlatot illeti, hanem bizony nagyon mély teológiai tartalmakra is utalnak. Na, kezdjük az úrvacsorával, mert hogy ez a protestáns oldal is, magam is evangélikusként általában is legtöbbször ezt a kifejezést használom arra, ami ott az oltárnál történik, az Isten tiszteletnek a keretén belül. Kenyér és bor, vagy ostya és bor, na mindjárt erre mindjárt átérünk. Az úrvacsora amúgy nekem szubjektív módon is, tehát az én szemszögemből nézve is egy nagyon fontos téma. Belinkelem alulra azt a lejátszás listát, ami az úrvacsorával foglalkozik. Ott például nagyon részletesen tárgyal, hogy mi a különbség az evangélikus, református és a katolikus úrvacsa és áldozás között. Most csak a fogalmakra reflektálok. Tehát ha megnézzük magát a szót, hogy úrvacsora, akkor ez egy összetett szó, ami két szóból áll, hogy úr és abból, hogy vacsora. Hát ezzel most nem árultam el nagy titkot. Szóval, hogy mire utal ez a kifejezés? Ugye az úr az Krisztusra utal, ugyanis az úr kifejezést az új szövetség óta nem csupán az Atya Istenre használjuk, hogy ő úr, hanem Jézus Krisztusra is. És hát ez az ő hozzávaló tartozása, tehát hogy annak, ami ott történik, ami ott van, az ráutal, vagy tő leginkább, és inkább ezt mondanám, hogy tőle származik. Nem csupán ráutal, hanem tőle származik. A vacsora pedig értelemszerűen az utolsó vacsorára utal vissza, ahol is Jézus alapította és rendelte ezt az eseményt. Hogyha magát a fogalmat, tehát az úrvacsorát, mint kifejezést tekintjük, akkor azt láthatjuk, hogy így most nagyon egyszerűen megfogalmazva, hogy egy fölülről lefelé irányuló folyamatot látunk. Tehát az, hogy Krisztustól származik valami, amit ő alapított, és amely felénk érkezik meg. Tehát ő adja, ő alapította, ő mondta, hogy ezt csináljuk, és mi ezért csináljuk. Sőt, mi evangélikusként valljuk azt is, hogy Krisztus benne van az úrvacsorában, tehát ő tulajdonképpen az úrvacsorában megérkezik hozzánk. Ez például különbség, bár ugyanazt a fogalmat, úrvacsora használjuk a református egyházzal. A református egyházban az a fajta valóságos jelenlét tanítás, ami az evangélikus egyházban benne van, tehát hogy Krisztus az ostyában és a borban ténylegesen benne van, valóságosan benne van. Ez mondjuk nincs meg a református teológiában, ők ezt másképpen gondolják, és hát praktikusan is másképpen veszik például, tehát itt megint, ahogyan említettem ezt a bevezetőben, a protestáns sok sem egy egységes tömb, és például a reformátusok kovászos kenyérrel veszik az úrvacsorát, mi pedig ostyával, kovásztalan kenyérrel vesszük az úrvacsorát. Kovásztalan kenyérrel való vevésnek, amit mi megtartottunk a reformációtól kezdve is, az pontosan arra a kifejezésre, hogy úrvacsora a vacsora részére utal vissza, tekintve, hogy Jézusék is az utolsó vacsorát elköltve, ők is kovásztalan kenyeret ettek, hiszen ők ott a zsidó húsvétnak, a Pészaknak az ünnepét ülték meg, formailag legalábbis, amit aztán Jézus egy más tartalommal töltött meg, és alapította meg az úrvacsorát, és mi ezt követjük azáltal, hogy kovásztalan kenyérrel vesszük az úrvacsorát. Tehát, hogyha össze akarnám foglalni tulajdonképpen magát a fogalomnak a jelentését, vagy amire a fogalom utal teológiai szempontból, biblikus szempontból az az, hogy valami, ami Krisztustól származik, ami nem csupán ráutal, hanem tőle jön, és valami olyasmi, aminek van egy történeti alapja, mégpedig az utolsó vacsora története, amikor is Jézus ezt megalapította, és mondta azt, hogy az ő követői ezt tegyék az utána jövő generációkon keresztül. És ott van akkor a fogalompárnak a katolikus verziója is, amely az áldozás. Mit jelent maga az áldozat? Az áldozat tulajdonképpen, hogyha kivesszük a kereszténységnek a köréből is, úgy egy általános vallástudományi fogalomként kezeljük, akkor valamely istenségnek, vagy valamely felsőbbrendű hatalomnak való felajánlást jelenti az áldozás, tehát azt jelenti, hogy én valamit odaadok egy nálam nagyobb hatalomnak, általában valamilyen transzcendens hatalomnak, vagy szellemi hatalomnak, azért, mert vagy ez a hatalom ezt megkívánja tőlem, vagy valamit el akarok érni ennél a hatalomnál. Ez tulajdonképpen, hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni magát a fogalmat, akkor hogyha ezt rávetítjük az úrvacsorára, azaz, hogy ami ott történik a keresztény templomokban, az oltárnál, vagy éppen református esetben az úrasztalánál, akkor ez a katolikus gondolkodás mód szerint legalábbis, amire a fogalom utal, aztán majd kedves katolikus testvérek, ha hallgatjátok, cáfoljatok meg nyugodtan itt, hogyha ez nem így van, én se tudhatok mindent, meg én is gondoltok rosszul dolgokat, de hogy ez maga a fogalom, az tulajdonképpen egy embertől Isten felé, tehát lentről fölfelé irányuló teológiát feltételez. Tehát amíg az úrvacsora egy Krisztustól érkező irányultságot mutat, addig az áldozás az embertől az Isten, vagy épp felé az Atya Isten felé irányuló mozgást feltételez. És hát nem véletlen az, hogy a protestánsok ezt az áldozás kifejezést ezt elhagyták, tehát ezt semmiképpen sem használjuk az úrvacsorára. Azért nem, mert hogy ugye a katolikus liturgiában, úrvacsora liturgiában gyakorlatilag Krisztusnak a feláldozása történik meg újra és újra. Persze ezt a római testvérek mindig mondják, hogy persze, hogy nincs feláldozva újra és újra, tehát ezt nem úgy kell érteni. De hát a liturgiában benne van az, hogy mondja a gyülekezet a papnak, hogy az Úr fogadja el a kezedből az áldozatot. Tehát itt ezen nincs mit magyarázni, tehát ez így van. De tulajdonképpen ez a fajta teológiai különbség, miszerint a protestánsok szerint ennek az áldozatnak még az ilyentén, vagy mondjuk azt, hogy még csak képletesen, vagy terminológiai szempontból, vagy teológiai szempontból, vagy lelki szempontból való megismétlése sem elfogadható. Mert hogy Krisztus áldozata egyszeri, egy történelmi esemény, ami egyszer történt meg, és az érvényes mindenhol és mindenkor, tehát ezt nem lehet újra. Tehát maga az áldozat bemutatásának nincsen értelme, vagy nem működhet teológiailag. Addig nyilván ez a római teológiában ez egészen másképp van, és nyilván erre utal az, ahogyan ők nevezik az úrvacsorát, tehát áldozás. Van azonban még két kifejezés, amit nem mondtam bele a címbe, de ugyanúgy erre használjuk. Ez pedig az egyik az oltári szentség, amelyet mind katolikus oldalon, mind pedig mi evangélikusok használjuk ezt a kifejezést, mert hogy szinte minden egyházban, ahol van egyáltalán beszélnek szentségekről, mert nem minden egyházban beszélnek szentségekről, de ahol beszélnek szentségekről, ott az úrvacsora az mindenhol szentség, és mivel mind a római egyházban, mind az evangélikus felekezetben van oltár, és azon van rajta, és nyilván a Krisztus áldozatát jelképezi az, hogy az oltárra kerül az úrvacsora, tehát ez nem kérdés, bár ugye mondom, rómaiaknál ez egészen más jelent, mint nálunk evangélikusoknál, de hogy ez egy teljesen jó leíró fogalom, miszerint oltári szentség, egy oltáron lévő szentség. Én magam is nagyon sokszor használom ezt a kifejezést, és nagyon szeretem ezt a kifejezést, mert valóban így van, hogy a Krisztus feláldoztatott értünk, és mi ezen keresztül, ezen az áldozaton keresztül értelmezzük azt, ami ott történik az oltárnál, a kenyér és a bornak a szent jegyeiben, ahogy ezt szoktuk mondani, vagy színeiben, ahogy szoktuk mondani, tehát a szentségnek a színeiben vagy jegyeiben, kenyérben és a borban, és szerintem ez egy csodálatos fogalom rá, tehát ez mondjuk egy közös pont, ami legalábbis közöttünk evangélikusok és a rómaiak között megvan. Ha jól tudom, akkor még két olyan egyház van, ahol ez így működik. Mondjuk azt, hogy egyes területeken ez működhet így, az egyik ugye az anglikán egyház, ahol szintén van oltár, és szintén nevezhetik oltári szentségnek. Másrészt úgy tudom, hogy egyes metodista egyházakban is ez így van, de erre most nem tenném rá a fejemet, úgyhogy ezt is ki lehet javítani, esetleg metodista testvérek hallgatják. Vagy esetleg, ha valaki olyan felekezethez tartozik, vagy tudomása van arról, hogy máshol is így nevezik, azt is nyugodtan meg lehet írni kommentben. És végül, de nem utolsó sorban lezárva ezt az első pontot, van még egy olyan kifejezés, amit az úrvacsora per áldozás, per oltári szentségre szoktak használni, ez pedig főleg római terminológia, az eukarisztia, ami pedig hálaadást jelent, amelyet szerintem protestánsként is bátran használhatunk, hiszen mi is, nekünk is nagyon nagy részét képezi a hálaadás az oltári szentségnek per úrvacsorának, ennek a vételének, ennek az ajándékának, úgyhogy szerintem ez egy gyönyörű kifejezés, görögből származik ez a kifejezés, eukarisztia, hálaadás. Mi is használhatjuk bátran. A második pontunk a mise, avagy az Isten tisztelet. Honnan erednek ezek a fogalmak? Kezdjük a misével. A mise kifejezés a latin missa, illetve missé szóból származik, amely elbocsátást jelent, amely az utolsó vacsorának a történetéhez kapcsolódik valamilyen módon, és nyilván ezzel együtt az oltári szentséghez, vagy úrvacsorához, vagy áldozáshoz kapcsolódik, ugye visszautalván az előző pontunkra, tehát hogy olyannyira fontos a római teológiában az áldozás, az eukarisztia, hogy tulajdonképpen e köré, tehát a szentség köré szerveződik az egész mise, és csak azokat az alkalmakat és templomi vagy nem templomi, de alkalmakat lehet misének nevezni, ahol jelen van a szentség valamilyen formában, akár egy jelenlévő papon keresztül, akár már átváltoztatott jegyeken keresztül, mondjuk egy diakónusnak, vagy lelkipásztori munkatársnak, vagy bárkinek a vezetésével. Megint mondom, hogyha erre komolyabban kíváncsiak vagytok az úrvacsorára, akkor az úrvacsori lejátszási listából szemezgessetek bátran. Tehát maga a mise kifejezés is az eukarisztiához kapcsolódik. Nagyon érdekes különben, hogy itt nagyon egyszerűen fogalmazok, tehát a vasárnap délelőtti templomi alkalomra használt szóként a mise az a 6. századtól terjedt csak el az egyházban. Ugye a 6. században már történetileg, egyháztörténeti szempontból már a nyugati egyháztest az nagyon erős volt, pontosabban már akkor is erős volt, és egyre inkább kezdett eltolódni a földközi tenger partvidékének nyugati fele, de főleg északnyugati felénél a kommunikációnak és a teológiának és a nyelve a görögből a latinba. Mert ugye eredetileg görög volt, ahogyan az új szövetséget is görögül írták, és az első egyházatyák is görögül írtak és alkottak és beszéltek. Ez kezd latin túlsúlyba átmenni, legalábbis azon a területen, tehát a Európának a nagy részében, de főleg a nyugati felén, illetve Észak-Afrikában is, tehát az egyházi nyelv kezd átmenni a latinba, és hát ilyenkor valószínűleg ez is közrejátszott abban, hogy mindenfajta görög kifejezéseken, vagy akár nemzeti nyelvi kifejezéseken túlmenően egyfajta egységesség kezd el kialakulni a nyugati, akkor már Róma püspöke, hova tovább pápa vezetésével lévő nyugati típusú egyháztestben a latin missé vagy missa kifejezés a vasárnapi összejövetelekre, vagy hát a templomi alkalmakra, ahol jelen van a szentség. És onnantól kezdve kezdték el használni ezt a kifejezést az Isten tiszteletekre. Szemben az Isten tisztelet kifejezéssel, most így mondom egy kicsit így érdekesen összekötve, amely egy sokkal újabb kifejezés, és amelynek az eredete Németországra tehető, ahol is Gottesdienst, ahol is ugye, különben nem tudok németül, tehát ha rosszul ejtettem, akkor bocsánat, amely német kifejezés, és a reformáció után terjedt el határozottan, hogy megkülönböztesse magát mindattól, tehát maga a kifejezés használatban volt alapvetően templomi alkalmakra, de hogy kifejezetten a vasárnapi klasszikus értelemben vett templomi alkalomra, amire régebben a misét használták, arra elkezdjék az istentisztelet kifejezést használni. Erre azért került sor, mert hogy egy nagyon fontos teológiai különbség fogalmazódott meg a reformáció kapcsán, amely talán, és majd azt is elmondom, hogy miért mondom ezt, hogy talán, amely talán indokolta azt, hogy megváltoztassák a nevet. És ez pedig, megint visszautalva az első pontra, elsőrenden is az oltári szentség értelmezésében keresendő, tehát abban, hogy az a fajta feláldozás, vagy az a fajta papi szerep, amelyet megkíván a római teológiában az úrvacsorának vagy az áldozásnak a vezetése, lett légyen szó ugye az átváltoztatásról. Például ez ugye protestáns oldalon teljesen hiányzik. És mivel annyira központi szerepet játszik a misében az eukarisztia, mégpedig nem csak úgy általában, hanem abban a formában, ahogyan ott van, ezért már emiatt is ildomosnak tartották sokan azt, hogy megváltoztassák a nevét az Isten tiszteletnek, vagy hát ennek a templomi alkalomnak. Két dolgot kell itt még megemlítenünk az Isten tisztelet szóval kapcsolatban. Az egyik az, hogy magyar nyelvterületen ez a felvilágosodás korában terjedt el maga a kifejezés, amely egyfajta racionalizálását is akarta elérni az Isten tiszteletnek, vagy hát a templomi alkalomnak, tehát hogy mi oda megyünk és tiszteljük az Istent, de tulajdonképpen, tehát hogy miért is csináljuk mi azt, amit csinálunk. De tulajdonképpen, hogyha helyesen akarjuk érteni ezt a fogalmat, akkor pont egy ellenkező irányt kell megállapítanunk, csak úgy, mint az eukarisztiánál és hogyha az úrvacsora áldozás fogalompárt nézzük, mert hogy tulajdonképpen az Isten tisztelet szó, és hogyha tényleg helyesen akarjuk érteni, akkor az nem azt jelenti, hogy mi elmegyünk valahova, és ott tiszteljük az Istent. Ami persze így van, de a szónak az igazi magja, vagy amit ez ki akar fejezni, ha helyesen akarjuk érteni, akkor az pont ellenkezőleg van. Az Isten tisztelet azt jelenti, hogy az Isten megtisztel bennünket a jelenlétével. Vagy ha úgy tetszik, tiszteletét teszi nálunk. Tehát ettől szép igazából ez a kifejezés. De, és a talán az, most fogom megmagyarázni a talán. Evangélikus részről, ugye az evangélikus egyháznak a legfőbb hitvallása, az a felekezeti hitvallása, tehát itt nem az egyetemes hitvallásokról beszélünk, mint az apostoli hitvallása, Nicai vagy az Atanázius hitvallás, hanem a fő felekezeti hitvallása az az ágostai hitvallás, 1530, és ebben például értekezik a miséről, hogy mit gondolnak a miséről. És ezzel indul a 24. cikk, ami ezt a címet is viseli, hogy a miséről, majd be fogom linkelni az ágostai hitvallást, online elérhető különben PDF-ben, a 43. oldalon van ez, és így ír Melanchthon, aki ugye a szerzője volt ennek, hogy hamisan vádolják gyülekezeteinket azzal, hogy eltörlik a misét. Hoppá! A mise meg... Folytatom az idézetet, a hoppá nyilván nincs benne. A mise megmarad nálunk, és a legnagyobb áhítattal ünneplik. Idézet vége. Tulajdonképpen a reformáció kezdetén még a mise kifejezést azt abszolút módon használták a szentségi alkalmakra, tehát olyan alkalmakra, amikor ott jelen van az oltári szentség is, amely nélkül amúgy rendes vasárnapi istentisztelet elképzelhetetlen volt a reformáció időszakában is. Sajnos már ez nem így van, de már alakul. Na, szóval, hogy ugyanúgy a misét használták az evangélikus Lutert követő hívek is, csak éppen azt mondták, hogy ezt a misét meg kell tisztítani. Reformálni kell. Tehát Luther nem akart új egyházat alapítani, Luther nem akart mindent kihajítani az ablakon, vele együtt az ő követői sem, hanem megtisztítani akarták mindazt, ami hitük szerint nem úgy működött, ahogyan kellene működnie. Nyilván az egyik az úrvacsora szentségének az átgondolása, vagy akár mondhatjuk így is a mi szempontunkból nézve, hogy megtisztítása. Másszor viszont volt még egy-két dolog, ami a misében nagyon zavaró volt az akkori reformátoroknak, például a magánmisék, ami egyszerűen elfogadhatatlan protestáns szempontból, illetve a miséknek a felajánlása erre vagy arra vagy amarra a célra, és ennek az ilyen végtelen üzletszerű módja. Ugyanis nem csak a búcsú cédulák voltak azok, amelyek az üdvösséget, vagy éppen más dolgokat hivatottak egy ilyen üzleti szférába betolni, ami miatt amúgy a reformáció kirobbant, vagy hát ez volt az utolsó csepp a pohárban, hanem a miséknek a felajánlása is ugyanilyen problematikus, hiszen úgy tűnik, minthogyha ez, de hát ez megint visszautok az első pontra, tehát az áldozati jellegbe ez amúgy simán belefér, hogy ezt felajánljuk az Istennek azért, hogy az Istennek az akaratát A vagy B irányba hajlítsuk. Ez most nagyon csúnyán hangzik, de tulajdonképpen erről van szó. Tehát, hogy én felajánlok valamit azért, hogy az Isten valamit úgy csináljon, ahogyan szeretné. Amivel alapvetően nincsen gond, hiszen amikor imádkozom azért, hogy valami legyen így vagy úgy vagy amúgy, akkor azért imádkozom, mert én azt szeretném, hogy az Isten ezt így vagy úgy vagy amúgy csinálja. Csak ez olyan méreteket, meg olyasfajta üzletszerűséget öltött akkoriban, hogy az elfogadhatatlan volt, és ezért is indokoltnak tartották a reformátorok azt, hogy kicseréljék ezt a fogalmat az Isten tiszteletre. Még egy idézetet fölolvasok, innen az ágostai hitvallásból ez a 45. oldalon van. Azt írja, hogy a mise tehát azért rendeltetett, hogy a szentséggel élők hite megemlékezzék arról, milyen jó téteményekben van része Krisztus által, és ez megbátorítsa és megvigasztalja a rettegő lelkiismeretet. Szerintem gyönyörű, ez nem is fűznék hozzá semmit. Amit viszont még hozzáfűznék magához a kifejezésekhez, az pedig az, hogy evangélikus részről bizony, sok esetben használjuk mi is a mise kifejezést. Tehát bár magyar nyelvterületen nem elterjedt, mivel itt olyan szintű katolikus dominancia van, amelyben nyilvánvaló történelmi okokból ellenreformáció és a többi, nem tudott meggyökerezni a egyfajta kettős szóhasználat, miszerint, hogy a misét is megtartjuk, mint kifejezést, de azért, hogyha belegondolunk, és széttekintünk a világban, akkor akár Németország bizonyos területein, akár a skandináv vagy északi területeken, akár angolszász nyelvterületen simán használják az evangélikus Isten tiszteletre a misét. Tehát teljesen simán használják a misét, és ez nem is baj, hiszen az eredeti reformátori cél sem az volt, hogy a misét eltöröljék, hanem hogy megtisztítsák. Az, hogy ez történelmi okokból aztán muszáj volt, mondjuk így idézőjelben, hogy muszáj volt egy fogalomcserét végrehajtani, ez érthető, de hogy tulajdonképpen egy evangélikus Isten tisztelet azon túlmenően, hogy vannak nyilván nagyon komoly a reformációtól kialakult sajátossága is, de nagy részben a váza az nem más, mint azok a liturgiai szempontból vett misetételek, amelyek a római misében is megvannak, mint a Kyrie, az Uram irgalmazza, a Glória, a dicsőségmondás Istennek, az Agnus Dei, az Isten báránya, és a többi, és a többi, és a többi. Tehát nem kell félnünk legalábbis nekünk evangélikusként a mise kifejezéstől, de az Isten tisztelet az, ami alapvetően elfogadott is, amit leginkább használunk, amit az előbb felsorolt okok miatt, azt hiszem, nem is csodálkozhatunk rajta. Harmadik pontunk pedig a bérmálkozás és a konfirmáció. Mit tekintünk bérmálkozásnak és konfirmációnak? Tehát csak ha a külső keretet nézzük, tehát az, hogy tartalmilag mire utalnak, akkor tulajdonképpen mind a két esemény nagyjából arra utal, amikor az ember a keresztségben kapott isteni szeretetet, kegyelmet és felajánlkozást, az Isten ahogyan felajánlkozik és önmagát adja Krisztusban az ember számára, és ez a keresztségben is megjelenik. Itt zárójelbe jegyzem meg a keresztségről szóló adást, azt be fogom linkelni alulra, úgyhogy azt hallgassátok meg, ha erről bővebben akartok, vagy hogy tudni akarjátok, hogy ezt miért így mondom meg, hogy mondom. Szóval, hogy a keresztségben kapott kegyelmet, erre az ember válaszol. És tulajdonképpen a rám igent mondott Istenre én is igent mondok. Most nagyon egyszerűsítve. Azonban ez különbözőképpen mondjuk katolikusok és protestánsok. Először beszéljünk a konfirmáció szóról, azért, mert az előző ponthoz visszautalva, ha külföldre megyünk, akkor itt pont fordítottjával találkozunk, mint ami az előző pontban volt. Tehát, hogyha ugye, ha az istentisztelet mise párt nézzük, akkor ha külföldre megyünk, akkor lehet, hogy evangélikus istentiszteletre is a mise szót használják. Na, itt most pont fordítva van, ugyanis a konfirmáció, ami Magyarországon alapvetően a protestáns egyházban használatos terminológia, a konfirmáció szót használják a bérmálkozásra, mondjuk angol nyelvterületen, erről tudok beszélni, angol nyelvterületen a bérmálkozásra, ugyanúgy konfirmációnak nevezik. Miért? Mert hogy ez megerősítés jelent, maga a kifejezés, a konfirmáció egy latin kifejezés, megerősítés, amely nyilván nem a keresztségnek a megerősítése, azon nincs mit megerősíteni, azt az Isten elég jól megerősítette azáltal, hogy Jézus Krisztus által rendelte, tehát azon nincs mit erősíteni, hanem tulajdonképpen a szövetségkötésre, amit az Isten fölajánl nekünk a keresztségben, az erre való válaszolás és megerősítése annak, hogy igen, valóban én azt szeretném, amit az Isten akar nekem adni. Ez jelenti maga a konfirmáció kifejezés. Ha a bérmálkozásra, mint kifejezésre megyünk rá, nagyon érdekes, ennek szláv eredete van. Ugye tudni kell azt, hogy a magyar nyelven nagyon sok szláv eredetű szó van, hiszen amikor a honfoglaláskor megérkeztünk, már akkor is azért elég sok szláv nép lakott itt ezen a környéken, és egy csomó olyan fogalmat vettünk át, ami vagy magyarosodott, vagy megmaradt ugyanúgy, ami nem csupán a hétköznapokra lett igaz, vagy éppen államigazgatási, vagy államvezetési szempontból lett igaz, hanem egyházi szempontból is egy csomót átvettünk, tekintve mondjuk a szláv hittérítőket is akár, és így például a bérmálkozás is, a birmovaty, remélem ezt is jól ejtem, birmovaty, vagy birmovati, nem tudom, Dasen Birmovaty kifejezésből származik, amely aztán meghonosodott a magyar egyházban bérmálkozásként, és nem honosodott meg Magyarországon terminológiai, tehát szóhasználati szempontból a konfirmáció latin kifejezés, mert ez a szláv forma ez erősebbnek bizonyult. Tehát érdekes, itt egyfajta fordított helyzet van mondjuk a miséhez képest, a mise Isten tisztelethez képest. Mi különbség a kettő között tartalmi szempontból, és itt megint utalok majd egy korábbi adásra, az az, hogy a bérmálkozás a római szemszögből nézve az egy szentség, a hét szentség közül az egyik, de evangélikus, illetve protestáns szempontból nem szentség a konfirmáció, és hogy ez miért van így, az belinkelem alulra, hét vagy kettő, ott itt ebben az adásban, hogy hét vagy kettő, vajon mi a szentség, ebben megtárgyalom azt, mind a hét római szempontból vett szentséget, amelyből azt magyarázom, hogy miért tartjuk protestáns, evangélikus szempontból csak kettőt, vagy mondjuk azt, hogy kettő és felett szentségnek, és nem hetet. Ez nem azt jelenti, hogy a mi egyházainkban ezek a dolgok nincsenek meg, hiszen például a konfirmáció nálunk is van, és ez nem azt jelenti, hogy nálunk a konfirmáció szegényebb lenne azért, mert nem szentség, de ettől még mi ezt nem tartjuk szentségnek, mert hogy az más halmazba vagy más területre tartozik a konfirmáció. És még egy zárójeles megjegyzés, az pedig az, hogy pont most a konfirmációnak van egy nagyon éles és erős vitája, vagy erről való gondolkodás, legalábbis nálunk az evangélikus egyházban, hogy most mit kezdjünk a konfirmációval tulajdonképpen. Persze ezt a kérdést én úgy tudom, hogy a reformátusok is igen sűrűn fölteszik, hogy mit kezdjenek a konfirmációval, de hogy nálunk ez most egy nagyon éles vita, és az egyik mondjuk így, hogy forró téma az egyházban. Majd igyekszem erről is majd adást készíteni, de hogy ez most egy nagyon nagy kérdés, hogy ezzel most mi legyen, hogy legyen, mire való ez tulajdonképpen. Tehát azért is nem megyek bele most nagyon definiálni ezeket a kifejezéseket, vagy akár csak a konfirmációt, mert most nagyon alakuló félben van, hogy ez mi lesz majd, hogyha egy kicsit már jobban átlátom ezt a dolgot, akkor majd talán tényleg fogok róla csinálni egy adást is. A negyedik pontunk a katolikus per egyetemes kifejezés. Ez a fogalompár azért izgalmas, mert hogy ez valóban ugyanazt jelenti. Tehát, hogy itt nincs úgymond tartalmi különbség, legalábbis eredetileg a szó klasszikus értelmében, vagy a szavak klasszikus értelmében nincs különbség, hanem mind a protestánsok, mind a katolikusok ugyanazt értik alatta, vagy hát ugyanazt kellene, hogy értsék alatta, de hogy ez nem így van, arról majd mindjárt mondok egy-két gondolatot. Tehát hol jön elő ez a fogalompár, a katolikus egyetemes? Nyilvánvalóan legélesebben az apostoli hitvallásban jön elő, ahol is ugye a három hitágazata van ugye az apostoli hitvallásnak, hiszek egy Istenben, hiszek Jézus Krisztusban, és hiszek Szentlélekben, és ez a harmadik hitágazatban, ugye hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anya szent egyházat, szentek közösségétből, stb. Vagy ugye római egyházban sokszor úgy mondják, hogy hiszem a katolikus anya szent egyházat. És tulajdonképpen ez a két kifejezés, ez ugyanazt jelenti, ugyanis az egyetemes az azt jelenti, hogy katolikus, a katolikus egyetemes. Tehát tulajdonképpen a katolikos, mint kifejezésnek egy fordítása az magyarul, hogy egyetemes. De ugye mit jelent ez? Megtévesztő, mert hogy sem a római felekezethez, sem a felsőoktatási intézményhez nincs köze ennek a fogalomnak, tehát se nem katolikus, se nem egyetemes, ha a szónak mondjuk azt, hogy köznyelvben használt értelmét vesszük, mert hogy ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy mindenre kiterjedő, tehát az egész világra kiterjedő, ez egyetemes azt jelenti, tehát mondom, nincs köze a római felekezethez, tehát amikor azt mondjuk az apostoli hitvallásban, és ez a katolikus egyházban is így van, hogy hiszek a katolikus anyaszent, akkor ők azt mondják, hogy hiszik az egyetemes, az egész világra kiterjedő anyaszentegyházat. És ebben ők is hisznek, mi is hiszünk. Mi sem azt mondjuk, hogy valamiféle felsőoktatási intézményi egyházban, mint egyetem hiszünk, nem, hanem hogy az egész világra kiterjedő, ezt jelenti az egyetemes. Mégis másképpen mondjuk mi protestánsok, miért? Azért, mert maga a katolikus kifejezés, amely amúgy a magyar nyelvben, tehát magyarosodott, mondom, katolikos görög kifejezésből magyarosodott, ez annyira összekapcsolódik a felekezetnek az intézményes elnevezésével, tehát hogy római katolikus egyház, de ez annyira összekapcsolódik, hogy egyszerűen nem lehet nyelvi szempontból leválasztani. Tehát nem egy evangélikus, egy református, vagy bármilyen más hívő egyszerűen nem, vagy általában nem tudja azt kimondani, hogy ő hisz a katolikus egyházban, mert rögtön akkor a római egyházra gondol. Ezért lett aztán átfordítva ez egyetemesre, ami szintén ugyanazt jelenti, hogy mindenre kiterjedő. Azt, hogy tulajdonképpen az apostoli hitvallásban lévő egyetemes kifejezés az egyfajta protestálás, lásd protestáns, tehát egyfajta tiltakozás, vagy egyfajta elhatárolódás a római felekezettől, hogy ez benne van, azt aláírom, és ugyanúgy, ahogy ez a katolikus egyházban megmaradt ott az egyszerű hívő számára, ez nyilvánvalóan a katolikus egyházat jelenti, intézményes katolikus egyházat, de tulajdonképpen teológiai szempontból sem a római egyház, sem a protestantizmus ezt nem felekezetre érti, hanem úgy általánosságban véve a Krisztusban hívőknek a közösségére. Vagy hát kellene, hogy értse, mivel ez egy egyetemes hitvallás, azaz az apostoli hitvallás egyetemes, tehát mindenre kiterjedő hitvallás, minden egyházban ez megjelenik az apostoli hitvallás, kijöjj az ortodoxoknál, de most ebben ne bonyolódjunk bele, mert az egy más tészta megint. Szóval katolikus egyetemes tulajdonképpen a fogalompár ugyanazt jelenti, csak ez is bizonyos történelmi és felekezeti okokból alakult így, hogy egyikünk így mondja, másikunk meg úgy mondja. És ötödik pontként pedig a pap és lelkész kifejezés fogalompár. Erről lesz szó. Erről már volt adás, majd azt is be fogom linkelni, de az egyik kérdések és válaszok adás még erről szólt, vagy hát részben erről szólt, úgyhogy majd azt is belinkelem arról, ott is hallgassátok meg. Most csak nagyon röviden akarom összefoglalni tulajdonképpen ezeknek a kifejezéseknek a szerintemi teológiai irányultságát. A pap kifejezés az egy olyan, minden nyelvben természetesen adott esetben másképp hangzik, bár nagyon sokszor P betűvel kezdődik, tehát ez egy izgalmas kérdés különben, hogy magyarul is, meg angolul is, meg németül is, meg skandináv nyelveken is, meg... Szóval azért tök jó. Tehát van ebben valami egyetemesség, ezt érezzük visszautalva itt az előző pontra. Tehát, hogy van ebben valami egyetemesség. Tehát, hogy tulajdonképpen az emberiséggel egyidős az, hogy vannak olyan személyek, akik a mindenféle transzcendenssel tartják a kapcsolatot, és azokat papoknak nevezik. És nyilván az, hogy a római egyházban, az egyházi szolgálatban lévőket, azokat, akik a plébániáknak a vezetését, illetve a szentségnek a kiszolgáltatását azt el tudják, tehát ők, akik az átváltoztatást meg tudják tenni, őket papoknak nevezik, az nyilván egyfajta kontinuitás. Egyrészt ebbe az általános emberi terminológiában való bekapcsolódás tulajdonképpen, és folytatólagosság az ószövetségi papság kapcsán, hiszen a római egyházban azért nagyon erősen él az teológiai szempontból, hogy ők egyrészről, mint Péter apostol leszármazottai által, azaz, hát leszármazottat nem vér szerint, bár az is volt Péternek, ez is egy érdekes kérdés különböző, tehát, hogy Péternek volt családja, nem, de lelki szempontból, tehát az apostoli kézrátétellel, az apostoli szukcesszióval, püspökök láncolata által fölszentelt papok, ők kontinuitásban, azaz szoros kapcsolatban is egy folyamatban vannak az ószövetségi papsággal, mint hogyha Krisztus után az ószövetségi papság átformálódott volna, és lenne helyettük a katolikus papság. Tehát erre utal ez a fajta kifejezés. És ugye, hogyha vissza akarok utalni előző pontokra, például az elsőre, az áldozás kifejezésre, akkor érthető az, hiszen az Ószövetség is tele van olyan történetekkel, és nagyon sok az Isten törvényének nagy része arról szólt, a mózesi törvények nagy része, hogy milyen áldozatokat kellett milyen esetekben bemutatni, és a papoknak az elsődleges feladata az Istennel való kommunikáció volt, amelynek az egyik legfőbb eszköze az volt, hogy a papok áldozatokat mutattak be az Istennek. Tehát ilyen szempontból tökre érthető az, hogy a római egyházban ez a kifejezés az, ami abszolút módon megjelenik, annak ellenére, hogy vannak azért ott is más kifejezések, néha még a lelkész is elhangzik, mint kifejezés, hogy katolikus lelkész, de mondjuk azt, hogy 99%-ban a pap kifejezés az, amit ők használnak a papokra. Értitek? Tehát hasonlóképpen, mint az úrvacsora és az áldozás fogalompárban, a pap kifejezésben egy lentről fölfele irányuló mozgás van benne, tehát valaki, aki az embertől az Isten felé közvetít. Persze ugyanúgy az ószövetségi papok is csináltak ezt fordítva, tehát nyilvánvalóan az Istentől az ember felé is közvetítettek, de mivel az áldozás és az áldozat bemutatás volt a legfőbb dolga a papoknak, mert ez volt a legfőbb dolga, ezért, hogyha egyet kellene választani a mozgási irányok közül, akkor azt mondanám, hogy az embertől az Isten felé való mozgás a koordinálása az, ami a papnak a feladata, és ez megállja a helyét szerintem a római egyházban is, hiszen nekik is az eukarisztiának a bemutatása, a szent áldozás az, ami a legfontosabb dolga a papnak, amely privilégiuma is ilyen szempontból a papnak. Na, ezzel szemben a lelkész az egy egészen más, ugyanis az egyfajta mesterségre utal. Hát ugyanúgy, hogy van cipész, meg bányász, úgy van lelkész is, tehát valaki, aki a lélekkel foglalkozik, tehát hogyha egy picit, talán azt érzitek, kicsit megerőszakolom a fogalmat, de szerintem ez még belefér, hogy tulajdonképpen itt is az irányultság hasonló az úrvacsorához, tehát valaki, aki az Istentől az emberi lélek felé közvetít, tehát egyfajta Istentől jövő és az emberek felé irányuló, fentről lefelé irányuló mozgás jelenik meg ebben a kifejezésben. Szerintem ez szorosan kapcsolatban van mind a misével, mise Isten tisztelet kifejezéssel, mind pedig az úrvacsora áldozás kifejezéssel. Teszem hozzá azért a lelkész, mint kifejezés, az nem csupán ezt a mozgást hivatott kifejezni, hanem egyfajta professzionalitásra is utal. Tehát amíg a papnál az apostoli kézrátétellel való folyamatosság és az ilyesfajta kapott autoritás, tehát kapott hatalom, felhatalmazás az, ami nagyon fontos, addig egy lelkésznél pedig a szakmai tudás, tehát mint hogy a cipész megtudja a cipőt, vagy el tudja készíteni a cipőt, vagy meg tudja javítani, ugyan lelkész is a lélekhez ért. Miért? Mert tanulta, mert professzionálisan csinálja azt, amit csinál. Bárcsak így lenne minden esetben, nincs minden esetben így, mutogatok magamra is, bár ez a hangomból nem látszik, de így van, higgyük el, de hogy erre is utal egyfajta professzionalitásra, tehát hogy én ezt tanultam, erre fel vagyok hatalmazva nem csak szóban, hanem tudásban, és gyakorlatom is megvan hozzá, hogy ezt csináljam, amit csinálok. De ugye nem csak ez a két fogalom van, itt is be kell hoznunk, ugyanúgy, mint az úrvacsora áldozásnál az oltári szentséget, vagy az eukarisztiát, ugye itt is van még kifejezés, amiket általában az ilyesfajta, mondjuk így Isten szolgáira kicsit patetikusan, Isten szolgáira szoktak használni, ez pedig a pásztor kifejezés, vagy lelki pásztor kifejezés. Ez utóbbi, tehát a lelki pásztor az inkább református körökben dívik ez a kifejezés, vagy illetve simán csak pásztor, például angol nyelvterületen, ott legtöbbször pásztornak nevezik a lelkészt. Hogyha angolra akarnánk a lelkész kifejezést fordítani, akkor ott azt pásztornak fordítanánk. Én nem szeretem, de ez szubjektív. Én nem szeretem a pásztor kifejezést, mert hogy szerintem Krisztus a jó pásztor, és nem is tudom, hogy ki mondta ezt. Én csak hallottam, tehát nem az én gondolatom, hogy egy lelkész kolléga volt, hogy azt mondta, hogy mi maximum lelki pásztor kutyák lehetünk, mert egy lelki pásztorunk van, aki pedig nem más, mint a Krisztus, de hát ez az én szubjektív meglátásom. No, és akkor végül hatodik, de nem utolsó sorban, vagy hát ez a plusz egy, amit van, az a keresztény és a keresztjén kifejezés. Őszintén megmondom, hogy én nagyon nem szeretem a keresztjén, tehát a tjé betűvel mondott verzióját. Nálunk evangélikusoknál, mint oly sok minden más esetében itt is mind a kettőt használjuk. Hol valaki keresztjént mond, hol valaki keresztényt mond, és ennek van oka. Ugyanis a vallásra vagy a hívő emberre használt kifejezés, hogy keresztény, az a magyar nyelvben megtévesztő. Ugyanis úgy tűnik, mintha a kereszt szóból származna, miért Krisztus keresztje, akkor sem lenne baj, hogyha ebből származna, de nem ebből származik, hanem a Krisztus szóból származik. Úgyis az első keresztényeket az apcsel tanúsága tétele szerint, tehát az apostolok cselekedetei könyvének tanúság tétele szerint Antiókiában nevezték először a keresztényeket kereszténynek, ami ugye úgy hangzik görögül, hogy Krisztiános, avagy Krisztusi, Krisztus követő, Krisztushoz tartozó, és hogy ne a kereszt, mint tárgy legyen az, ami jelöl bennünket, hanem a Krisztus jelöljön bennünket, mint kifejezés, ezért protestáns oldalról kezdték el használni a keresztjén kifejezést, amelyben tulajdonképpen elhatárolódnak a kereszt kifejezéstől, és ugye református körökben használják ezt nagyon sokszor, nyilvánvalóan azért, mert a kereszt és a feszület, mint tárgy, az nem nagyon fér bele a református teológiába, mert hogy a faragott szobornak, vagy faragott képnek a kategóriájába esik, azaz, hogy adott esetben bálványként is funkcionálhat, ami szerintünk, evangélikusok szerint nincs így, olyannyira nincs így, hogy nem is lehet oltár feszület nélkül, így módon templom sem lehet feszület nélkül, de érthető ez a fajta megkülönböztetés teológiailag. Viszont én úgy gondolom, hogy ez ilyen, és ez megint mondom, ez az én véleményem, hogy ez ilyen állvita. Tehát, hogy nem gondolom, hogy ez lenne a legrelevánsabb kérdés, amivel foglalkoznunk kellene, és csupán csak megtéveszti, vagy nem is tudom, milyen összezavarja, talán ez a legjobb kifejezés, összezavarja az embereket, hogy most keresztjén, meg keresztény, meg akkor most ez ott mi, meg hogy. Tehát szerintem ennél sokkal nagyobb bajunk is van az egyházban, mint hogy ebből induljunk ki, és nem mellesleg, hogyha az emberek a keresztényből a keresztre asszociálnak, akkor azt is nagyon jól teszik, hiszen Krisztus keresztje a mi hitünknek a középpontja, ahol is a világ megváltása megtörtént. Tehát, hogy ez sem okoz problémát, még akkor is, akkor sem, hogyha ez tulajdonképpen egy tárgy, ha így mondjuk, hogy kereszt, és tulajdonképpen nem maga a tárgy a lényeg, hanem az, ami ott történt a Krisztussal, és ezért vagyunk mi krisztusiak, krisztiánosok, keresztények, de mindegy, ezt a vitát most én nem akarom túllihegni, mindazonáltal főleg azért sem, mert hogy amint ezt eddig tapasztalhattátok, ez nem a katolikusok és a protestánsok között van, hanem a protestantizmuson belül, de azért így utólag különben ide kívánkozott számomra ez a fajta fogalmi magyarázat is, amely mind a mai napig élő a protestáns egyházakon belül, de azért azt látni kell, hogy nálunk például evangélikusoknál azért többségben vannak, akik keresztényt mondanak, és szerintem amúgy is a magyar protestantizmusban úgy általánosságban véve többségben vannak, de most ezen nem kell annyit vacilálni, mind a kettő ugyanazt jelenti, csak éppen az egyik jobban akarja azt kifejezni, vagy fontosnak tartja, hogy elválassza a tárgyat az embertől, a matériát az eseménytől, ami amúgy egy érthető és védhető teológiai álláspont. Szóval akkor ennyit mára, ez volt az 5 plusz 1 dolog, amit másképp mondanak a katolikusok és a protestánsok, plusz egyet csak egyfajta epilógusként tettem oda a végére, és köszönöm, hogy velem tartottatok, ismét ebben az adásban hosszú szünet után, mert hogy nyári szünetre mentem el, aztán meg covidos lettem, szóval volt itt minden, de most végre akkor így, már így benne az ősznek a lassan derekában, de akkor jön az új évad, vagy hát az új adások, és hát iratkozzatok fel, kommenteljetek, írjátok le egyetértéseteket, egyet nem értéseteket, és mindenképpen iratkozzatok fel az Evelkész csatornára is, a kötőszóra is, és ne felejtsétek el, ha eddig még nem hallgattátok meg a Szóban Forgó podcastnak a 0. adását, akkor azt is keressétek, mert ott is havi szinten találkozhatok majd, nem csak velem, de velem is, úgyhogy a viszont hallgatásra most már két fórumon is. Sziasztok!